Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk Isten igéjét. A kolossébeli gyülekezethez írt levél első részéből, a 12. versétől. Hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való résztvételre az világosságban, ki megszabadított minket a sötétség hatalmából és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk, az ő vére által, bűneink bocsánata, ki képmása a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő rá nézve teremtettek, és ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg mindent önmagával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is, kik hajdan elidegenültek, és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket maga elé, ha ugyan megmaradtok a hitben, alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, melyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én, Pál szolgájává. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy gondviselő kegyelmedből ezt az adventot is elérhettük, és köszönjük néked, hogy itt vasárnaponként megállhatunk és feltekinthetünk a mulandókról az örökkévalóra. Kérünk téged, atyánk, hogy dicsőítsd meg előttünk a mai napon is az Úr Jézus Krisztust, a te áldott fiadat, aki által megbékeltetted magaddal a te népedet. Köszönjük néked, hogy adtad őt nekünk, és köszönjük néked, hogy te voltál, aki megdicsőítetted őt, miután meghalt népeért a kereszten, föltámasztottad őt harmadnapon a halálból, és odaültetted a te jobbodra. Kérünk, előttünk is magasztalt fel a fiút, hogy lássuk dicsőségében. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ahogy te megmutattad fenségedet, tökéletességedet, szentségedet, szeretetedet, hatalmadat, jóságodat, és megdicsőítetted a te nagy nevedet, kérünk, hogy előttünk is dicsőíts meg a te nagy nevedet, hogy láthassunk téged fenségedben, dicsőségedben, és leborulhassunk előtted. És Szentlélek Isten, téged is arra kérünk, hogy dicsőíts meg előttünk az egyszülött fiút, hiszen arra küldettél, hogy őt fölmagasztald a mi lelki szemeink előtt, és megdicsőítsed őt. Kérünk, hogy a mai napon is munkálkodj a szívünkben, hogy Jézusunkat nem kicsinynek lássuk, hanem nagynak, végtelennek, és a szívünk igazi szeretetre, reménységre, hitre gyulladjon iránta. Leborulhassunk előtte, és legyünk, és maradjunk teljes szívvel az ő követői. Kérünk téged, örökkévaló mennyei atyánk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg a gyerekek között szóló igét, és áld meg mindenütt a te igédet, ahol ezen az adventi vasárnapon igazán hirdettetik. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 164. énekünk első versét, 164. első versét, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk az Isten igéjét, a 9. részből az első 5 verset. Leülve hallgassuk meg az Isten igéjét. Római levél 9. részében az első 5 vers így szól hozzánk. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átokká legyek, elszakasztva Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az atyák és akik közül való test szerint a Krisztus, ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Kedves testvéreim, az idén is eljött advent, és gondoltam, hogy ezeken az adventi vasárnapokon először vagy újra csodálkozzunk rá az Úr Jézusra. Először vagy újra. Mindig őt kell csodálnunk. És kérem az atyát is, és a fiút is, és a szent lelket is, hogy veletek együtt dicsőítessék meg az ő neve közöttünk ezeken az adventi vasárnapokon, és ragyogjon fel nekünk a Krisztus, ami drága megváltónk, aki szűztől született erre a világra is, ki meghalt a kereszten, és aztán harmadnapra föltámadott, és fölment a mennybe. Tapasztalatom szerint egészen megdöbbentő, hogy a világtörténelem ezen legfontosabb személyével, a názáreti Jézussal kapcsolatos mély tudatlanság uralkodik a magyar emberek között. Mély tudatlanság. Ennek okait lehet firtatni. Én elsősorban a saját házunk előtt kezdenék söprögetni, mert sokszor a lelkipásztorok sem beszélnek eleget és tisztán az Úr Jézusról, és nem tartják nagyon fontosnak, hogy róla biblikusan beszéljenek. Sok gyülekezeti tag is úgy van Jézussal, hogy nem sokat tud róla, és nem is tartja nagyon fontosnak, hogy róla beszéljen bárkinek is. Úgyhogy nyilván, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a magyar nép fiai között ekkora tudatlanság van Krisztussal kapcsolatban. Persze mondhatjuk azt is, hogy az emberek is igazán érdeklődhetnének egy kicsit jobban, hiszen itt van a Biblia, meg számos jó könyv van, ami Jézusról szól, meg kéne venni és el kéne olvasni. Ez is igaz, csak inkább magunknál kezdjük a dolgot. Az is biztos, hogy a sátán is erősen munkálkodik. Munkálkodik a teológiákon is már évszázadok óta, úgyhogy sikerült elérnie a teológiában, hogy különbséget tettek a történeti Jézus és a hit Jézusa között, és azt mondták, hogy a Bibliában nem a történeti Jézussal találkozunk, hanem a hit Jézusával. Azzal, amilyennek őt hitték az őskeresztjének. Ahhoz, hogy megtaláljuk az igazi Jézust, le kell hántanunk róla mindazt, amit ráraktak az őskeresztjének. És elkezdték kutatni a történeti Jézust. Végül nem maradt a kezükbe semmi. Jézusról viszont lehántottak istenséget, csodákat, igazság, mindent, ami különlegessé tette. Maradt belőle a nagy nulla. Akik ezt a teológiát tanulták, meg tanulják, azoknak eleve a Biblia Jézusával szemben averziói vannak. És azok úgy is fognak majd prédikálni. De nem csak a teológiákon támadott a sátán Krisztus ellen, hanem úgy a világban is. Érdekes, hogy számtalan olyan könyv jelent meg a századok során, csak a 20. században is, amik Jézusról totál rossz képet festenek. Semmi közük nincs az eredeti forrásokhoz, mindenféle találgatások, hipotézisek, amiket aztán elterjesztenek, és végül az a benyomás alakul ki az emberekbe, hogy nem is lehet erről a Jézusról igazából semmit se pontosan tudni. Talán Indiába ment, talán megnősült, gyerekei lettek, és beszélnek össze-vissza. Ezen túl pedig, testvérek, az biztos, hogy az ember szívét is a sátán meg tudja ragadni rendesen, úgyhogy kitalálunk magunknak mi saját, külön bejáratú Jézuskát. Kidolgozunk egy ilyen kis bálvány Jézust magunknak, farigcsálunk egyet, mint ahogy a zsidók is farigcsáltak egy aranyborjút a pusztába. Aztán akkor ugrabugráltak. Hát erre mi is készek vagyunk, mert ahogy Calvin mondta, az emberi szív az bálványgyár, úgyhogy elképzeljük őt valahogy, aztán az lesz a mi Jézusunk. Ez a Jézus, akit mi elképzelünk magunknak, általában egy nagyon ártalmatlan figura, nem szól semmit hozzánk, nem ítél meg semmit, nem mutat utat semmibe, nincs véleménye semmiről. Tehát ő egy ilyen néma, süket bálvány. Nincs köze a bibliai Jézushoz. Csak mi találtuk ki. De éppen ezért, mert ilyen kényelmes ez a sokszor református, vagy evangélikus, vagy baptista, vagy én nem tudom, katolikus Jézus, amit így elképzelnek maguknak az emberek, mert ez egy ilyen kényelmes dolog, nehéz ettől a kényelmi érzéstől ugye elszakadni. Szóval, hogy ott is van, úgy névleg, de igazából nincs ott. Mondhatjuk, hogy keresztjének vagyunk, vagy keresztények vagyunk, de hát úgy igazából ez egy olyan néma kelléke az életünknek, ez a Jézus, ez a bálvány. Szóval valahogy szükségünk van arra, testvérek, újra meg újra, hogy még hívő emberként is, tehát újjászületett, megtért emberként is, hogy Isten újra és újra kifényesítse előttünk a Krisztust. Mert még hívő emberként is, sokszor úgy elhomályosodik előttünk. De néha a cipőnket is ki kell pucolni, hogy ragyogjon. Hát még az Úr Jézust hogy ki kell előttünk fényesítenie sokszor az Úrnak, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus a maga dicsőségében, nagyságába. Az biztos, hogy akinek nincs igazi Jézusa, nincs igazi Jézus képe, biblikus Jézus képe, valóságnak megfelelő igaz Jézus képe, az nagyon sokat veszít, testvérek. Rengeteget veszít. Mondhatnánk, hogy mindent elveszít. A földi életét is elveszíti, mert ez egy katasztrofális dolog, ha valakinek nincs igaz Jézusa. Katasztrofális következményekkel jár a földi életre nézve is, nem beszélve az örök életről. Mert aztán azt is elveszíti az ember, ha nincs neki az igazi Jézusa. Csak valami kis valami, vagy egyáltalán semmi. Szóval kell kérnünk az Atyát, és kell kérnünk a Fiút, és kell kérnünk a Szentlélek Istent, hogy dicsőítse meg előttünk az Atya a Fiút, a Fiú önmagát, a Szentlélek a Fiút, hogy lássuk őt, és ha azt mondtam, hogy lássuk őt, akkor azt is mondhatom, hogy bízzunk benne, hogy szeressük meg, mint megváltónkat, mint Urunkat, imádjuk, kövessük, mellé álljunk egészen, mert ha az ismeretének a hiányával mindent elveszítünk, az ismeretével meg mindent megnyerünk. Akkor mindent megnyerünk. A földi életünket is, meg az örök életünket is. Aki a Fiú, azé az élet. Hát gondoltam, hogy a mai első vasárnapon azzal foglalkozunk, hogy mit találunk az Új Testamentumban Jézusnak az istenségéről. Istenségéről. négy pontba próbáltam összefoglalni mondani valómat. Az első az, hogy olvassuk az Új Szövetséget, kezdve az evangéliumokkal, aztán majd az apostoli levelekkel. Mindjárt az evangéliumokban ugye Jézussal találkozunk, aki azt hangsúlyozta, hogy ő egy az atyával. Ez az első pontunk. Jézus egy az atyával. Jézus korában a zsidó emberek tudtak arról, hogy Isten van, és arról is, hogy egy Isten van. És ez az egy Isten, ez az ő elméjükben úgy jelent meg, mint Izrael atya. Egy Isten van, Izrael atya. Izrael az ő fia. Tőle származik a nép. Ezt ők tudták, csak amikor Jézus megjelent és elkezdett arról beszélni, hogy neki is atya az Isten, és ő is az atyának a fia, akkor ezt valami egészen más értelembe tette, mint ahogy azt a korabeli zsidók fölfogták és értették. Tudnélik, Jézus olyanokat mondott, amiket egyetlen egy zsidó nem mert volna elmondani. Például az Úr Jézus azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. Na ez már ugye zsidó fület eléggé bántotta, hogy itt van egy ember, ez a Jézus, aki azt mondja, hogy ő egy az atyával. Egyek, lényegileg egyek, azonosak, egyenlők. Ez egy zsidó soha nem mondta volna, hogy én, mint zsidó ember, egy vagyok az atyánkkal, Izrael Istenével. Mi ez, amit Jézus akar mondani? Hát sok mindent mondott még Jézus, de például azt mondja János evangéliumának a 14. részében, hogy Fülöpnek mondja, a tanítványnak, aki engem látott, Fülöp, az látta az atyát. Ez úgy magától értetődik, ha ő egy az atyával, akkor aki őt látta, az látta az atyát. Miért mondod nekem, hogy mutassam meg néked az atyát? Ezt kérte tőle a tanít, mutasd meg nékünk az atyát. Tehát itt vagyok, én vagyok az atya. Aki engem látott, látta az atyát. Tamásnak azt mondja, János evangélium a 14. részében ugyancsak, hogy aki őt ismeri, mármint hogy Jézust, az ismeri az atyát is. Mert az atya ismerete és Jézus ismerete egy és ugyanaz. Tehát az egy dolog még, hogy így mondjam, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor az atya megszólalt, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És az is egy dolog, hogy Jézus azt mondta, hogy engem az atya küldött. Sokszor elmondta ezt, hogy engem az atya küldött. De itt egy mélyebb dologról van szó. Itt egyértelmű, hogy különösen János evangéliumában, több más ige is van, nem fogok minden igét itt idézgetni. Egyértelmű, hogy Jézus, amikor erre gondolt, akkor arra gondolt, hogy ő más értelemben fia az atyának, mint a zsidók. És neki az atya más értelemben, mélyebb értelemben atya, mint a zsidóknak. Mert ő közte és az atya között, az Isten között lényegi egység van, azonosság van. Ha valaki mondjuk azt mondaná, hogy ne csak János evangéliumából idézzünk, akkor jó, belemegyek ebbe, idézzünk Máté evangéliumából is egy igét. Máté evangéliumának 11. részében, a 25.-27. versben olvassuk, hogy Jézus ezt mondja. Hálát adok neked, atyám, menj és föld, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, a kicsiknek pedig kijelentetted, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki nem ismeri a fiút, hanem csak az atya. És az atyát se ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Ez a szakasz, testvérek, nem tudom most részleteiben magyarázni, de egyenlőség jelet tesz az atya és a fiú között. Azt mondja Jézus, hogy nincsen egyetlen ember sem, egyetlen teremtmény sem, angyal se, aki ismerné az atyát, csak ő. És nincs senki, aki őt ismerné, csak az atya ismeri őt. Ez azt jelenti, hogy közöttük valami egészen egyedülálló kapcsolat van. Ők egyek. És csodálatos dolog, hogy ráadásul ebben a szakaszban Jézus tanítja az atyának a szuverenitását, annak jelenti ki magát, akinek akarja, de Jézus a maga szuverenitását is tanítja. Mert azt mondja, hogy én is annak jelentem ki az atyát, akinek akarom. Szuverenitásban tökéletesen egy az atya és a fiú szuverenitása, mert ők lényegileg egyek. Egy teológus így fogalmazta meg, Jézus nem azt mondja, hogy ő és az atya egy személy, hanem azt, hogy ők együtt az egy Isten. Ők együtt az egy Isten. Ez a zsidó füleket testvéreim rendkívüli módon bántotta. Ők ezt nem tudták bevenni. Nem tudták bevenni. Hogy Izrael istene, az Izrael atya most itt van közöttük. Jézus személyébe. Ezt nem tudták bevenni. Ez volt az az állítása Jézusnak, ami miatt őt istenkáronónak minősítették, és meg akarták ölni. Olvassuk az evangéliumokban Jézus perét a zsidó nagy tanács előtt, amikor kezd arról beszélni, hogy meglátjátok az emberfiát, az Isten fiát, Isten jobbjának ülni. És akkor erre azt mondták, hogy ez azt jelenti, hogy ő egyé teszi magát az Istennel. Ez elfogadhatatlan, ezért ki kell végezni, az Isten káromlás. Ez a Máté 26 és a Márk 14 végén olvassátok el, ez a Jézus kivégzésének emberileg nézve az oka a zsidóknál. Értették, hogy mit akar mondani, de Isten káromlásnak tartották, amit mondott. De ha nem volt Isten káromlás, akkor mi van? Teszem fel a kérdést. Ha ez igaz volt, már pedig igaz volt, akkor ez azt jelenti, testvérek, a mi számunkra is, hogy itt van egy olyan mozzanat az Új Szövetségben, ami egyértelműen azt hirdeti, hogy a názáreti Jézus, aki született Szűz Máriától annak idején Betlehembe, az nem csak egy ember, hanem egy olyas valaki, aki Isten. Az egy Istennel egyenlő, azonos. A teológiában úgy fogalmazták meg, hogy Jézus lényegileg egy az atyával és a Szentlélekkel. Ha személyében más is, mert más az atya, más a fiú, más a Szentlélek, de lényegileg istenségében egyek. Ez az első pont, amit akartam mondani. A második, hogy Jézus egy lényegű az Istennel. Ez egy kicsit más. Egy az atyával, itt azt fogom mondani, egy az Istennel. A János evangéliumában olvasuk az 5. részben, hogy a zsidók vádolják az Úr Jézust, hogy te magadat Istenként apostrofálod, egyenlővé teszed magad Istennel. Ezzel súlyosan vádolják őt, ez egy katasztrofális vád, amiért megkövezés járt az ő szemükben. Te ember létedre Istenné teszed magad. Ugyanez megismétlődik nem csak a János 5-ben, hanem János 10-ben is. Ugyanez a jelenet. Jézus azt válaszolja a zsidóknak, hogy én nem hazudok nektek, amikor azt mondom, hogy én Isten vagyok. Nem hazudok, hanem az igazat mondom. És hivatkozik a törvény által előírt tanúkra. Ugye a zsidó pereknél kellett, hogy legyen 2 vagy 3 tanú, aki megerősítette a vádat. Jézus idéz 3 tanút, ami megerősíti az ő állítását, és igaznak minősíti. Ő egyértelműen ragaszkodott ehhez az állításához. János evangélium a 14. részében, az első versben azt mondja, hogy aki Istenben hisz, az ő benne hisz, és aki ő benne hisz, az Istenben hisz. Mert ő is, az Isten egy. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mondja. És eléggé megdöbbentő, hogy János evangéliumát egyébként éppen ez a tény keretezi. János első részében olvassuk, hogy Jézus Krisztus az egyszülött Isten. Az evangélium végén, a 20. részben pedig Tamás mondja, én Uram és én Istenem. Én Uram és én Istenem, mondja Jézusnak. Istenné minősíti, ő is elismeri. Még inkább fokozza ennek a ténynek a súlyát azt, testvérek, amikor az Úr Jézus egyenesen magára alkalmazta Istennek a vagyok nevét. Emlékeztek, hogy Isten a csipke bokornál úgy válaszolt Mózes kérdésére, mit mondja, ki küldött engem? Mondd azt, hogy a vagyok küldött engem hozzátok. Isten neve az, hogy vagyok, aki vagyok. És Jézus ezt az isteni nevet magára alkalmazta. Én vagyok a vagyok. János evangéliumában a 8. részből olvassuk, hogy a zsidókkal vitázik, és azt mondja, Ábrahám, a ti atyátok, örült, hogy meglátja a napomat. Mondának néki a zsidók, még 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Mondta nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy ráhaigálják. Micsoda? Miért? Azért, mert kimondta ezt az Isten nevet. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ez az Isten neve. Magára akasztotta, hogy így mondjam, Istennek a nevét. Ez Isten káromlás, meg kell kövezni. Rögtön jött a reakció. Minden esetre eszerint Mózessel, a csipkebokornál Jézus beszélt. Az ott beszélő Isten Jézus. Ő a vagyok. Amikor a Gecsemánéba jönnek elfogni az Úr Jézust, János evangélium a 18. versébe, olvassuk, hogy Jézus odalép hozzájuk, és azt mondja nekik, kit kerestek, mire azt mondják, a názáreti Jézust. Mire Jézus? Én vagyok. És olvassuk, mikor azt mondta, én vagyok, hátra hőköltek és a földre zuhantak. Miért? Azért, mert egy pillanatra fölvillant a fejükben, hogy kivel állnak szembe. Azzal, akivel Mózes a csipkebokornál. Izrael istenével. Ott is Mózesről olvassuk, hogy eltakarta az arcát, mert félelem fogta el. Őket is elfogta a félelem. A vagyoktól. Ez is arra utal, hogy Jézus egyértelműen azonosítja magát Istennel. És pára is oda kell figyelnünk, testvérek, mert ő is azok közé tartozik, akik Jézus Krisztust Istennek minősítették. Elfogadva azt, amit Jézus magáról mondott. Pál apostol például Jézusra használja az Úr nevet. Ugye ez görögül úgy hangzik, hogy Kyrios. A Kyrios az a héber Jahvének a fordítása. A zsidó fordítók, amikor az Ószövetséget fordították a Szeptuagintába, a Jahve nevét, ugye ez az Istennek az a neve, a négy betűs név, amit a zsidók nem mondanak ki, ez a szent név, ehelyett ők a Kyrioszt írták. Jahve, Kyriosz, így fordították le. És ez azt jelenti, hogy a Kyriosz az Istennek a neve, Jahve neve görögül. Jézus pedig a Kyriosz, mondja Pál apostol. Ő az Úr, magyarra így fordítottuk le a Kyriosz szót. Úr, ez Istennek a neve. Az Ószövetségben is, meg az Újban is. Jézus neve Isten név. És ezért olvastuk az alaptextusunkban, a Róma 9.5-ben, hogy Pál egyértelműen kimondja, hogy Jézus az örökké áldandó Isten. Jézus az áldandó Isten. Egy szinten látja ő is hitáltal Jézust az Istennel. És még egy könyvet idéznék röviden, a zsidókhoz írt levelet, aminek az első része egyértelműen azt mondja, hogy Isten egyenlő Jézussal, vagy Jézus egyenlő Istennel, ha megfordítjuk. A zsidókhoz írt levél első részében így szól, hogy az angyalokról ezt mondja az írás, angyalai cellekké teszi, szolgái tűzlángjává, de a fiúról így szól, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Istennek nevezi itt Jézust. Ráadásul a zsidó 1:10-11. verse idézi a 102. Zsoltárt, amely az univerzum teremtőjéről beszél, de itt a zsidókhoz írt levél első részében azt mondja, hogy az a Zsoltár Jézusról beszél. Az az ő dicsőségét írja le. Tehát egyszerűen, ha akárhogy csűrjük, csavarjuk, testvérek, Jézus nem úgy jelenik meg, mint egy ilyen dublőr, aki úgy helyettesíti a távol lévő Istent, hanem úgy, mint akiben az Isten megtestesült. Mint aki maga Isten. Nem csak atya, hanem Isten is. És a harmadik ponthoz érünk, amiben arra hívnám föl a figyelmeteket, hogy Jézus ugyanazokat a cselekedeteket viszi véghez, amiket Isten visz véghez. Három dolgot emelnék ki. Az első a teremtés. Ugye egyértelmű az egész Ószövetségből, hogy Isten a teremtő Isten. Ő alkotta a mindenséget. Hát, odaérünk az Új Szövetségbe, ott egyszer csak azt halljuk, hogy Isten Jézus által teremtette a mindenséget. Vagyis Jézus ugyanúgy teremtő, mint az Atya. Együtt teremtették. Pál apostol aláhúzta a Kolossé levélbe, hogy Jézus minden teremtmény előtt már létezett, így mondja, hogy született, minden teremtménynek előtte született, és nincs semmi, ami általa jött volna létre, ne általa teremtetett volna. Ő nem teremtmény, magyarul, hanem ő az alkotó. Ő az alkotó. Isten az alkotó. Igen. Isten az alkotó. Jézus az alkotó. Jézus az Isten. Isten Jézus. Egy csodálatos dolog ez, amit aztán az Új Szövetség is ismételget. Pál apostol írja az 1 Korintus 8:6-ban, nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Mi is ő általa. Ő is egyenlőséggel lett tesz. Összekapcsolja Jézust az Atyával az, hogy ők a teremtés előtt léteztek, öröktől fogva létezett Jézus, mint Isten, és együtt lépett fel az Atyával a teremtés munkájába. Egyébként az Úr Jézus életét is, ha vizsgáljuk, akkor sokszor úgy kitűnik nekünk, hogy ugyanazt csinálja, amit az Atya csinál. Például az Ószövetségben olvassuk, hogy Isten táplálta Izraelt a pusztában 40 éven keresztül a mannával. Erre Jézus mit csinál? Megsokasítja a kenyeret a sokaságnak. Ott is egyébként a teremtésről van szó. Vagy olvassuk, hogy Isten, amikor kihozta a zsidókat, még előbb, akkor szétnyitott előttük a Vöröstengert. Aztán még a Jordánt is ráadásul. Erre jön Jézus, mit csinál? Parancsol a vizeknek. Csöndesedjetek el, csituljatok el. Ugyanazt csinálja, amit Isten. Az Ószövetségben Isten halottakat elevenít. Ő ad életet. Ő az élet forrása. Jézus az Új Szövetségben mit csinál? Föltámaszt halottakat, Jairus leányát és a többieket. Őt egyszerűen, testvérek, rá kényszerülünk, hogy fölfedezzük Jézusban az Izrael Istenét, az élő Istent. A teremtésben egy vele, de nem csak abba, a bíráskodásba is. Az Ótestamentumban ezerszer olvastuk, még majd olvassuk is a Zsoltárokban, hogy Isten a mindenség bírája. Nem csak a zsidóknak, az egész emberiségnek ő a bírája. Mindenkinek meg kell előttem a jelenni ítéletre. És azt vizsgálja, hogy megtartottátok-e, amit én mondtam, vagy nem, megbecsültetek-e engem, vagy nem. És ennek meg lesznek a következménye, annak is, ha igen, annak is, ha nem. Ő a bíra. Erre mit mond Jézus? Megjelenik Jézus, elkezd jönni, menni, és tanít erről, arról, és egyszer csak azt mondja, az Atya az ítéletet a fiúnak adta, vagyis neki. Én leszek az, aki eljövök ítélni élőket és holtakat. Te leszel a bíró? Igen. Máté evangélium a 25. részében mondja, hogy ő igazságosan fogja megítélni a nemzeteket. Ő. És Pál is reflektál erre több helyen is, az első Tesszalonika levél harmadik részébe, ötödik részébe, a második Tesszalonika levél első részébe, majd a 2 Korintus 5.10-ben, ahol azt mondja, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt. Ez nem más, mint az Isten ítélőszéke, ez ugyanaz. Isten ítélőszéke, Krisztus ítélőszéke, ő a világ bírája. Ebben is egy az Istennel. Ráadásul a harmadik dolog, Isten a megváltója, a szabadítója az ő népének az Ószövetségben. Mindenhol ezt olvassuk. Az Úré a szabadítás. Már elhangzik az ősatyáknál. Ő a szabadító, nem emberek. És ezt sokféleképpen értették. Ő szabadította meg a népét Egyiptomból. Ő szabadította meg a népét a babiloni fogságból. Ő szabadította meg a népét a bűneiből. Ő szabadít meg a különböző nyomorúságoktól, testi nyomorúságoktól, lelki bajoktól, szabadító. És akkor Jézusnál nem ugyanezzel találkozunk. Már az angyal, amikor megjelenik, mondja Máriának, hogy nevezd nevét Jézusnak, Jehósuának, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Máté 1.21. Szabadító. Jézus a szabadító. Ő a szabadító Isten. Igen, ő. És aztán látjuk is, hogy megszabadít embereket a bűneiktől. Például leeresztik elé azt a nyomorult embert, meggyógyítja, de előtte megbocsátja a bűneit. Az ott ülő farizeusok, írástudók kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem csak egyedül Isten. Jézus észreveszi, hogy mind gondolkoznak, mert nem mondták ki, csak gondolták. És azt mondja neki, hogy mi könnyebb azt mondani neki, hogy megbocsátattak a bűnei, vagy hogy kelj föl, vedd fel a nyoszoljádat, azt eredj haza. Hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön bűnöket bocsátani, vedd fel a nyoszoljádat és eredj haza. És az illető fölkelt. Jézus megszabadította azt az embert a bűn fogságából, de egyúttal megszabadította a betegségétől is, a testi nyomorúságától. Ő a szabadító. Ő lesz az, aki megszabadítja a világot a bűneset minden tragikus következményéről. Erre utalnak a gyógyításai. A bűnesetnek a következménye a halál is. De Jézus a halál fölött is ott áll. Föltámasztja a halottakat, de még ő maga is föltámad harmadnap a halálból. Ő az, aki aztán folytatja az új szövetség, hogy megszabadít minket a bűn hatalmától, hogy ne uralkodjon rajtunk a bűn, hanem szabadok legyünk, nemet mondani neki, és tegyük azt, amit az Úr akar. Járjunk a jó úton. Ő szabadít meg a kárhozattól, ami az Isten nélküli létnek a boldogtalansága. És ő adja meg nekünk az üdvösséget. Ő fordít egy hatalmasat a szekerünk rúdjár, hogy jó irányba menjen ma az életünk, ne rossz irányba. Pál folyamatosan úgy beszél Jézusról, mint isteni szabadítóról. Azt mondja, várjuk az Úr Jézust, a Titushoz írt levelébe írja a második részbe, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és megtisztítson minket. Csodálatos Titus 1.4-ben, ahogy kezdi a levelet, kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézustól, ami megszabadítónktól, ami megmentőnkről. Isten a megmentő, Jézus a megmentő, ugyanazt mondjuk. Ez is azt húzza alá, testvéreim, hogy Jézus nem csak az Atyával legy, nem csak Istennel legy, hanem ugyanazt csinálja, mint az Isten. És végül az utolsó ponthoz érek, amit még itt elétek hoznék, hogy Jézus ugyanúgy imádatra méltó a Szentírásban, mint Isten. Az első dolog, amit ugye mindenhol olvasunk a Bibliában, hogy Isten azt kívánja, hogy csak őt imádják, és csak őt tiszteljék az emberek. Ne legyenek néked más isteneid rajtam kívül. Ugye erre olvassuk már az új szövetséget, hogy Jézus Krisztus előtt is leborulnak emberek, de aztán utána meg még inkább olvassuk ezt, hogy mint Isten előtt leborulnak és imádják őt. De mielőtt még erről beszélnék, hogy imádják őt, előtte még egy dolgot mondanék, segítségül is hívják őt, mint Isten. Mit mond István vértanú, az első keresztény vértanú, amikor kivégzik? Apostolok cselekedetei 7. részébe olvassuk. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Vedd magadhoz azért, segítségül hívja az Urat, hogy üdvözítse őt. Pál imádkozik Jézushoz, amikor betegség gyötri. És mondja, háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy vegy el a testemből. Kihez imádkozott? Az Úrhoz, Jézushoz. 2 Korintus 12. Vagy olvassuk az 1 Tesszalonika 3-ban, maga pedig Isten, ami atyánk és ami Urunk, a Jézus Krisztus, egyengesse meg utunkat hozzátok. Ő segítsen, hogy eljussunk hozzátok. Ezek mind azt mutatják, hogy segítségül hívják Jézust, mint Istent hívják segítségül. Ha ő nem lenne Isten, a Jézus segítségül hívása főben járó bűn lenne. De Isten, ezért segítségül lehet hívni. És az ős keresztjének ezt csinálták, testvérek, a kezdettől fogva. Apostolok cselekedeteiben olvassuk Pál apostol megtérését a 9. részbe, Anániás. Azt mondja Saulról, aki ott van vakon Damaszkuszba, azt mondja Jézusnak, hogy hát Uram, itt Damaszkuszba ennek az embernek felhatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Akik a te nevedet segítségül hívják. Már ott így beszél, a kereszténységnek a kezdetén vagyunk, akik a te nevedet segítségül hívják. Ezt mondja Jézusnak. Pál apostol is megemlékezik erről, amikor eljött hozzám, mondja Anániás, azt mondta nekem, kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le a bűneidet, segítségül hívva az Úrnak nevét. Segítségül hívva az Úrnak nevét. Annak az Úrnak a nevét tudni, aki megjelent neked ott a damaszkuszi úton. Jézusnak a nevét. Ki vagy te, Uram? Jézus vagyok, akit kergetsz. Olvasuk, hogy aki Jézust segítségül hívja, az üdvözül, mert mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Róma 10:9-13. Vagyis, testvérek, segítségül hívni az Urat, mint Istent segítségül hívni. Ez egyenlő, ugyanazt jelenti, és akkor odaérek az imádathoz is. Mert nem csak imádkoznak Jézushoz az első keresztjének, és hitvalló őseink, hanem imádják őt, mint Istent imádják. Csak Istent szabad imádni a Bibliába. Ha Jézus nem lenne Isten, nem lenne szabad imádni. Azok a szekták, akik nem fogadják el Jézus istenségét, például a Jehova tanúi, azok elutasítják Jézus imádatát. Azt mondják, nem szabad őt imádni, mert akármilyen, mégiscsak egy ember. Mi is elutasítjuk, hogy embereket imádjunk. A szentek imádatát például egyáltalán nem fogadjuk el. Nem zarándokolunk Csíksomlyóba, meg nem tudom hova, hogy ott hódoljunk Szűz Mária szobla előtt. Nem ez a mi dolgunk. Jézus előtt hódoljunk. Ő előtte szabad. Ezzel ellen nincs Istennek semmi kifogása, mert Jézus Isten. És tele van az Új Szövetség testvérek Jézus imádatával. Már imádják az angyalok. Imádják emberek. Egyszerűen olvassátok a jelenések könyvét, ahol ráadásul mondjuk a 4.-5. rész összekapcsolja egymással Isten imádatát és Jézus imádatát. A 4. részben az atyát, Atya Istent imádja mindenki, az 5. részben Krisztust imádja. Az egész menny serege, mindenki, aki ott van, a 24 vén, a nem tudom, ilyen angyal, olyan angyal, mindenki ott áll, és imádják a bárányt, aki megöletett. Nem szabad imádni. Hát dehogy nem. Őt azért imádjuk, mert Isten. Hódolhatunk előtte, testvérek, és dicsőíthetjük őt. Egyszer majd eljön a nap, mondja Pál apostol a Filippi levélbe, amikor Isten úgy fölemeli a fiát, hogy mindenki meglátja, hogy ő kicsoda. És akkor minden tér meghajol előtte. És minden nyelv vallja. Föld fölött, föld alatt, mindenhol. Hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden térd meghajol. Ezek a régi keresztény himnuszok, testvérek, amiket még a mi énekes könyvünkben is itt találunk, meg van, amit nem találunk itt, de gyönyörű keresztény himnuszok vannak, amelyek Jézusról beszélnek. És ezek csak csatlakoznak ezekhez a bibliai hódolatokhoz, amik olykor csak ilyen, olyan, mintha nem is lenne ott, de ott van. Például a 2 Péter 3.18-ban azt mondja Péter, növekedjetek a megtartó Jézus ismeretében, neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Ez egy imádat. Jelenések 1-be Jézusról beszél, és azt mondja róla János apostol, hogy neki legyen dicsőség és hatalom örökkön örökké. Róma 9.5-öt idéztük. Jézus örökké áldandó Isten. 2 Timóteus 4.18. Azt mondja Pál Jézusról, hogy megtart minket a maga országára, és hozzáfűzi, kinek legyen dicsőség mindörökké. Ezek mind magasztalások, testvérek. Nem csak Istenhez szólnak a magasztalások, hanem Jézushoz is szólnak. És ez is azt jelenti, hogy mivel ez egy kedves dolog, neki is, ő is elfogadja, az Atya is elfogadja ezt. Maga a Szentlélek az, aki pontosan erre serkent bennünket. Ezek mind testvérek, ha egymás mellé tesszük, arra utalnak, hogy Jézus valóban Isten. Nem értjük ezt a dolgot titokzatos, mert csak egy embert vagyunk hajlamosak látni. Majd erről is beszélünk, ez is nagyon fontos. De többet kell látnunk, mint egy embert. Istent kell látnunk ő benne. Ahogy így egymás mellé teszegetjük így a bibliai adatokat, testvérek, ugye ez a benyomás alakul ki bennetek is, remélem, hogy nézegetjük innen ezt a témát, onnan, amonnan, megint másonnan, és mindig ugyanoda jutunk el. Az egész Új Szövetség egy ilyen szervesen tanítja ezt a tényt, és nem csoda, hogy akik ezt megértették és elhitték, azok után erről is beszéltek. Leborultak Jézus előtt, és elkezdték imádni őt. Az ő szemükben Jézus már nem egy ilyen nagy erkölcstanító, meg nem mit tudom én milyen nagy politikus, meg baloldali forradalmár, meg én nem tudom micsoda. Nem. Ő az Isten maga. És ez határozta meg azt is, hogy elkezdtek odafigyelni a szavára. Mit mondott? Mert amit ő mond, azt Isten mondja. Belevetették a reménységüket, a hitüket, a szeretetüket, iránta tanúsították. Leborultak előtte, és azt kell nekünk is, testvérek, átélni, hogyha az Isten tényleg fölemeli előttünk a fiát, ha Krisztus fölemeli előttünk a nevét, és kifényezi nekünk, vagy a Szentlélek a szívünkbe fölragyogtatja előttünk, akkor mi is más nem tudunk csinálni, csak leborulni. Akkor csak imádni tudjuk Jézust. És azt tudjuk neki mondani, hogy köszönöm, hogy te meg is haltál értem, föl is támadtál, el fogsz jönni engem, számon tartasz engem, meg fogsz dicsőíteni engem, köszönöm neked. Segíts, hogy kövesselek téged az életem minden kérdésébe. És nem lesz nagyon más mondani valónk se. Valójában nem lesz nagyon más mondani valónk, mint Jézus. Mindig valahogy hozzá fogunk megérkezni, akárkivel beszélgetünk. Mindig oda fogunk valahogy kiukadni. Mert tudjuk, hogy őt kell megismerni, és ő benne kell hinni ahhoz, hogy az embernek az élete itt a földön is kiteljesedjék, de az örökké valóságba is megérkezzen. Legyen áldott a mi Urunk Krisztusunk, és tegyen bennünket az ő imádóivá. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük, hogy föltekinthetünk te reád gondolatban, és köszönjük néked, hogyha a lelki vakságunk elkezd gyógyulni, és valami fénysugár tör át a sötétségen, a lelkünkbe, és kezdjük fölismerni, hogy te ki vagy. Valójában nem csak egy ember, hanem annál végtelenül több Isten vagy. És köszönjük néked, amikor arra késztetsz bennünket is, hogy meghajoljon a térdünk előtted, leburuljunk előtted, mint Istenünk előtt. Aki vállalta azt az utat, hogy eljön erre a földre, magára veszi a bűneinket és azok büntetését a keresztjén, leszáll a poklok mélységeire, hogy minket az Atya Isten bűnbocsánatba részesítsen, és elfogadjon minket, nem csak földi életünkbe, hanem örökre. Köszönjük néked, Jézusunk, mindazt, amit értünk cselekedtél. Az is mind arról tanúskodik, hogy te Isten vagy. Köszönjük, hogyha mi már az imádóid lehetünk, hogyha ez a rólad bibliai, adott bibliai kép le tudta rombolni bennünk a bálvány Jézus képet, amit magunknak kreáltunk valahogy különböző elemekből. Nem akarunk bálvány Jézust, hanem az igazi kell nekünk, te kell lesz nekünk. Segíts beléd kapaszkodnunk először vagy újra, segíts átadni neked a szívünket, drága megváltónk, isteni királyunk. Segíts, hogy a követői tudjunk lenni, és rólad tegyen tanúságot egész életünk, szavaink, cselekedeteink is. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt az adventet a számunkra, hogy előtte tudjunk állni, és téged tudjunk dicsőíteni. Te lehessél ennek az egész ünnepkörnek a centrumában, a szívünkben, a családjainkban, gyülekezetünkben. Kérünk téged arra, hogy légy közöttünk, ajándékozz meg minket önmagaddal. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most betegeinket, rád bízhatjuk a szenvedő testvéreinket, légy közel hozzájuk, erősítsd őket. Imádkozunk hozzád a magányosakért, az egyedülvalókért, enyhítsd a magány nehézségeit. Esedezünk hozzád a kicsikért, a nagyokért, vonn magadhoz az ő szíveiket, családjainkba, gyerekeinkért, unokáinkért, add, hogy megtérjenek te hozzád, és a te imádóiddá lehessenek, igaz keresztjénekké. Kérünk téged, tekints országunkra, népünkre, és adj a nagy sötétségbe, nagy lelki sötétségbe, nagy lelki világosságot. Add, hogy felragyoghasson az evangélium fény ezen a karácsonyon sok ember előtt. És kérünk téged, vonn magadhoz honfitársaink szívét. Esedezünk hozzád kormányzatunkért, adj nekik irántad való bizalmat, szeretetet, hitet, és segíts, hogy a népünket bölcsen tudják vezetni. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg könyörgésünket a te áldott nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az egyes gyülekezeti alkalmainkra. Hétfőn ifjúsági óra van, pénteken van a kisifi, kedden bibliórát tartunk, ha Isten éltet bennünket, pénteken imaóránk lesz, hittanórák, konfirmációórák, énekkar szokott időben megtartásra kerül. Advent első vasárnapja van, és ilyenkor az énekkarunk vasárnaponként kimegy énekelni. Most is kimegy, ugye? Mikor van a találkozó, és hol? Tudjátok-e? 5-kor? Dugonics tér, 5-kor. Aki szeretne énekelni, karácsonyi énekeket éneklünk, közismert karácsonyi énekeket egy pár percig, azt ott szeretettel vár. Én most nem fogok kimenni. De legyen áldás ezen a bizonyságtételen is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük. Ó, még van egy könyvem. Bocsánat. Ezt még hadd mondjam, mert már ide hozattam. Ez egy nagyon jó könyv. Nem mondom a íróit, azt hiszem, hogy amerikaiak. Az az Érthetetlen kegyelem, az a címe, Amazing Grace, az a címe. És annak az embernek az életéről szól, aki ezt az éneket írta. Ez egy nagyon híres ének. Ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár. Nagyon híres amerikai dal, bejárta az egész világot. Ezt egy bizonyos John Newton írta. És ez a John Newton, az egy nagyon züllött ember volt sokáig. Rabszolgakereskedő is volt, egy rabszolgakereskedő hajónak a kapitánya. Szóval megjárta a poklokat, de az Úr kegyelme onnan is kiragadt őt, és új emberré tette. És azután írta ezt a himnuszt, ami a keresztény világnak mondhatom, hogy az egyik legismertebb legismertebb himnusza. Nos, ennek a John Newtonnak az életéről szól ez a könyv, tanulságos könyv. Szívesen javaslom olvasásra annak, aki szeret olvasni.